Sziasztok, ebben a mai részben Sándorfi Adrián lesz a vendégem, és fogunk beszélgetni, kettő fő témánk lesz, az egyik a alkalmazottból vállalkozóvá válás, ami az egyik kedvenc sztorim, erről fog mesélni, hiszen Adrián is 6 hónapja váltott, és átbeszéljük a váltásnak a kihívásait, nehézségeit, első lépéseket, és hogy hol tart most fél évvel később a váltás után. Valamint beszélgetünk a podcastekről, hiszen Adrián a Business Boys üzleti podcastnek az egyik alapítója. Beszélgetünk arról, hogy hogy is jött a podcastnek az ötlete, hol tartanak most, és mik a jövőbeni tervek a Business Voice podcasttel. Izgalmas rész lesz, nézzük is meg! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, folytatjuk ezt az interjú sorozatot, aminek a témája üzlet és utazás. Mai vendégem pedig Sándorfi Adrián. Szia, üdvözöllek!
Hello, köszöntök mindenkit!
És nagyon érdekes témákról fogunk beszélgetni. Egyik oldalról alkalmazódó vállalkozó, ugye te is nemrég lépted meg ezt a váltást, valamint azt beszéltük, hogy a beszélgetésnek a második fele az pedig a podcastetek lesz, ugye a Business Boys üzleti podcast. És erről fogunk beszélgetni majd a második részével. De kezdjük is az elején, hogy aki nem ismer, mit érdemes tudni rólad, így a múltadról, és utána majd a váltásról kicsit beszélünk meg, hogy okay, hogy is néz ki a mostani paletta, és mit is csinálsz.
Jó, én 31 éves vagyok, és az elmúlt 10-11 évemet valamilyen fajta marketing vagy elkereskedelmi középvezetői pozícióban, vagy vezetői pozícióban töltöttem kis, közép és nagy vállalatoknál. És szépen lépdeltem a ranglétrán, elég fiatalon kerültem vezetői pozícióba, marketingvezető lettem, majd elég sokáig ebből a pozícióból lépdeltem egyre magasabbra, és egy ideig úgy tűnt, hogy ez lesz majd nekem a célom, meg az életcélom, hogy minél magasabbra jussak ebben a játékban, de úgy láttam magam előtt olyan példákat, amiket nem akartam volna a saját életemre érvényesnek venni, és emellett is sokkal több kreativitás volt bennem, mint amit úgy éreztem, hogy meg tudok élni, meg sokkal nagyobb szabadságvágy. És ez a szabadságvágy az arra ösztökélt az elmúlt 3 évben, hogy valamilyen saját mellékprojekten dolgozgassak. Ennek az első megnyilvánulása egy meditációs app volt, a Meditable néven fut, iPhone-ra letölthető most is. Én azt mondom, hogy ez nem lett egy feltétlenül sikeres projekt, bár lehetne az, és jelenleg is olyan döntések előtt állunk, hogy bármikor azzá válhatna. De abban az időszakban azt gondoltam, hogy abszolút ez lesz az én sikeressé válásomnak az első számú produktuma.
A startup, ami majd befut.
Pontosan. Igen. Komoly üzleti terveket készítettünk, és hát igazából elég komolyan álltunk hozzá. Sok pénzt tettünk bele, meg nagyon sok időt abba, hogy ez elinduljon, és bár most nem tartom ezt egy sikeres vállalkozásnak, de egy elképesztően komoly katalizátora volt annak, amit most elértem, meg amit létre tudtam hozni. Azt gondolom, hogy ez volt az én alkalmazottból vállalkozó válásomnak az első ilyen komoly mérföldköve.
Mennyi idő telt el, amikor először ez megfordult a fejedbe, hogy lehet, hogy ez nem a te utad, és a tényleges váltás között? Mennyi kellett, hogy megérjen?
Hát szerintem olyan az ötlettől nagyjából egy olyan 2-2,5 év volt ez. Én ugye fél éve vagyok körülbelül full-time vállalkozó, és egy másfél éve vannak olyan projektjeim, amik már lehetővé tették azt, hogy én most ezekkel foglalkozhassak, de nagyon sokáig dolgoztam ezeken a hétvégéimben, szabadidőmben, estékben, hajnalokon, tehát nagyon feszített tempóban töltöttem az elmúlt 3 évemet, és ez most sem csökkent, pedig ez volt minden vágyam.
Még a váltással kapcsolatban, hogy egyrészt hogy nagyon kíváncsi, hogy te hogy élted meg, mert nagyon sok emberrel beszélgetek ugye pont a téma kapcsán, hogy egyrészt neked mik voltak így a tényleg amin átmentél, a kételyek, a nehézségek, ami tényleg az előtti nap, amikor mondjuk esetleg a felmondásodat bevittel. Tehát hogy mik voltak így, amik így a fejedben kavarogtak, és mi volt az, ami meggyőzött, hogy igen, és te ezt az utat választod?
Első számú fő szempont a pénz volt, és ez szerintem, aki ezt elrejti, hogy ez egy nagyon fontos szempont, az talán nem mond igazat. Olyannyira ez volt az egyik első számú szempont, hogy abban voltam feltétlenül, hogy legalább egy évnyi megtakarításra szükségem van ahhoz, hogy bátran ki tudjak lépni, és így mai napig nevetek azon az énemen, amelyik ennyire óvatos volt, és ennyire biztonságra játszott, de hát ilyen vagyok. Úgyhogy sokáig tartott, mire eljutottam oda, hogy legyen egy évnyi megtakarítás, ami egy évnyi életszínvonal romlás nélkül életet fedez. És amikor azt éreztem, hogy ez megvan, addigra értek be a mellék és kis vállalkozásaim, hogy már át tudjak ülni ezekben.
Egyébként azért de így is... meg volt egy két év megfeszített tempó párhuzamosan a kettő.
Igen, igen. És nyilván az, hogy ez a pénz az csak az egyik pillére ennek a kérdésnek, a másik pillére az, hogy én képes vagyok-e értéket adni az embereknek, vagyok elég jó, érdekel-e bárkit, amit én tudok, az, hogy most működik a biznisz, az jelenti azt, hogy fél évvel, egy évvel később is fog működni, és most oda mennék a régi énemhez, és megnyugtatnám őt, hogy elmesélnem neki, hogy hol tartok most, és akkor már jóval hamarabb megtette volna ezt, mert amint felszabadultam, és amint megengedtem magamnak azt, hogy el tudjak indulni azon az úton, amiben valójában jól érzem magam, sokkal drasztikusabban fejlődnek a dolgok, mint ahogy reméltem volna. És életemben először érzem magam igazán biztonságban. Ami nagyon furcsa, mert hogy vállalkozóként mondom ezt. Három nagy vállalkozás irány van, az csak fél mondat elmondom, mindenképpen... hogy az app vállalkozónak a imidzsében maradjak.
Igen. Mi a mostani profil, és hova jutottál egy fél év alatt?
Igen. Egyfelől üzleti coachinggal foglalkozom, amit már kicsit inkább üzleti személyi edzésnek mondanék, mert egy ilyen nagyon, nagyon eredményorientált, magas teljesítőképességű és magas célokat kitűző emberekkel dolgozom, főleg a vállalkozásaiknak vagy a karrierjüknek a fejlesztésén. Jelenleg ez viszi az időmnek a 50-60%-át. A másik része egy marketing ügynökség, ez egy marketing management ügynökség, amit hárman hoztunk létre, és kifejezetten azokra a marketing funkciókra fókuszál, amiket eddig vezetőként gyakoroltunk. Úgyhogy ebben majdnem minden belefér, ami marketing, majdnem minden belefér, ami kereskedelmi, elkereskedelmi marketing managementről szól, és azért érzem azt, hogy ebben jók vagyunk, mert hogy mindannyian komoly vezetői, kereskedelmi, középvezetői, vezetői székekből indultunk, és ebből a szemléletmódból, tehát nem ügynökségi fejjel gondolkodunk, hanem ügyfélfejjel. Okay. És a harmadik szál, az pedig a Business Boys podcastből eredt, amiről majd fogunk még mesélni, vagy beszélni, de a BB volt az, ami nekem abszolút katalizálta így a Meditable mellett az én vállalkozóvá válásomat. És ez alatt a másfél év alatt, amióta a podcastet csináljuk, kialakult egy olyan know-how a kezünk alatt, technikai értelemben, meg szerkesztési, tartalomkészítési értelemben, ami most már látom, hogy érték másoknak is. Úgyhogy jelenleg ez a harmadik láb, hogy másoknak podcasteket létrehozni, megvágni az ő adásaikat, tanácsot adni arra, hogy hogyan építsék fel a podcastjukat, illetve a következő időszaknak a témája az lesz, hogy hogyan tudunk újabb saját show-kat létrehozni, amiknek különböző monetizációs modelljei lehetségesek. Magyarországon még nem tudom, hogy mennyire működik ez, de ebben az irányban vagyunk, ami Amerikában már működik.
Hát abszolút, abszolút jó hangzik, és ezért is vagyunk itt ugye ennyi technikával, mert én is azt gondolom, hogy tényleg ez a műfaj, maga az interjú műfaj, az, hogy most ez képi, vagy csak hang, vagy írott formában, az egy zseniális eszköz. Tehát az, hogy tényleg valahogy közvetetten, de mi is ennek köszönhetően ismerjük egymást, és hogy tényleg akkora hatása van, amit is sokszor nem is lát az ember maga előtt, mert van egy ilyen láthatatlan tömeg, ami követ, és nem is tudod amúgy, hogy az 1000 ember, 2000, 3000, 5000 ember, de hogy valahol már hallott rólad, és amikor majd eljutsz oda ahhoz a találkozóhoz, ahhoz a üzleti ajánlathoz, akkor meg, tudom már hallottam rólad, és tényleg nagyon nagy ereje van, nem beszélve arról, hogy ugye a podcastek meg amúgy is most kezdenek beérni. Hát, kicsit el vagyunk csúszva ugye a külföldi piacokhoz képest.
Igen, el vagyunk csúszva, de nekem a teljes coaching üzletágam erre a podcastre épült fel. És ahogy te mondod, ahogy én beszélek és amikről beszélünk, ugye itt főleg üzleti témákat érintünk általában hármasban, de néha vendégeket is meghívva. Abban lejön az én tapasztalatom és személyiségem, szemléletmódom, ami meg azoknak az embereknek, akiknek szüksége van segítségre, annak lehet éppen szimpatikus is, és olyankor most már megkeresnek engem, és tudok segíteni nekik. Úgyhogy ezért is mondom, hogy a podcastnek az elindítása volt az egyik ilyen legnagyobb döntő tényező abban, hogy én ki tudtam lépni az alkalmazotti létből. Ami ez egyébként hozzáteszem, hogy nekem nagyon jó dolgom volt alkalmazottként mindig, és nagyon jól kerestem, megbecsültek, tiszteltek, kreatív formában dolgozhattam, sőt jelentősen magasabb szabadságfokkal, mint általában mások. Tehát nem menekültem én ebből az életformából, hanem egyszerűen azt láttam, hogy még mindig vannak olyan részei, amiket nem én irányítok, ami teljesen természetes egy alkalmazotti létben, és sokkal nagyobb kontrollra vágytam, amellett, hogy ezt a kontrollt olyan formában élem meg, hogy teljesen én töltöm be a saját időmet. Uh-huh. Úgyhogy most jutottam el oda, fél év után, hogy én most már tényleg teljesen én osztom be az időmet, uh-huh. én építem fel, és ez most nagyon jó érzés.
Az is, mert tényleg még egy-két szófordulat is annyira hasonló, amit használunk ki magával a váltással kapcsolatban, nem véletlen valószínű.
Igen.
Ez sem. Hogy jött a coaching? Uh-huh. És miért lett ez az út? Uh-huh. Illetve, hogy mennyire találkozol így a coachik között, a korábbi önmagaddal, annyira hasonló úton
sokszor,
vannak?
Sokszor sokat. Én körülbelül 5-6 éve járok coachhoz, uh-huh. és mindig is nagyon nagy szerepet tulajdonítottam ennek a formátumnak, a segítő formátumnak abban, hogy én fejlődni tudtam. És nagyon vonzott az, hogy az asztal túloldalán is üljek, de még nem éreztem elég tapasztaltnak magam ehhez. Uh-huh. És egyszer csak volt egy ötletem, amikor mentünk egy Business Boys podcast felvételre, hogy megkérdezem a srácokat, hogy mit szólnának, hogyha egy szponzorblokkot felvennék saját magamnak, ahol ajánlom a hallgatóinknak, hogy jöjjenek el egy ilyen coaching beszélgetésre velem. Természetesen támogatták, és másnap már megvolt az első két ügyfelem, amit még nagyon ilyen kezdetleges formában, nagyon olcsón, nagyon kigondolatlanul, főleg csak ilyen beszélgetős formában csináltam. De ez egy tesztre volt jó uh-huh. nekem arra, hogy megnézzem, hogy az én tudásom, amit szakmailag összeszedtem magamban, az élettapasztalatom, az elége és értékese másnak. Ugye az én coachingomra tudni kell, hogy egyfelől üzletfejlesztés, másfelől meg ilyen önismereti témákról uh-huh. szól. Szerintem egyébként a vállalkozóvá válásnak, meg a vállalkozói életnek legalább 50% egy komoly önismereti út, uh-huh. és ugye ebbe beletartozik a produktivitás is, meg rengeteg olyan dolog, hogy hogyan tudod motiválni magad, és hogyha ez az oldal, meg az üzleti tudás is egyben működik, akkor jól tud egy vállalkozás is haladni előre. És úgy látszik, hogy van egy olyan közeg, akinek értékes az én tudásom, akivel együtt tudunk dolgozni, és mind a kettő pillérben értéket tudok adni nekik. És számomra is meglepő módon nagyon gyorsan fejlődött ez fel, és most egy év után azt mondom, hogy ez egy nagyon stabil üzletág számomra. És most jutottam egy olyan pontra, hogy nagyon tisztán meg tudom már fogalmazni azt, hogy ki az én célcsoportom.
Uh-huh. Amit egyébként... Na, fogalmazzuk meg. Illetve azt, hogy milyen jellegű kérdésekkel, vagy mi a leggyakoribb, amivel találkozol, uh-huh. amivel fordulnak hozzád?
Igen, tehát ahogy mondtam az elején, főleg ilyen általában olyan fázisban lévő vállalkozókkal, vagy vállalkozni vágyókkal dolgoztam, hogy akik mondjuk egy lépéssel mögöttem uh-huh. jártak éppen, és mindig egy lépéssel előttük haladtam, és tudtam, hogy mi az, ami a következő fél évben, három hónapban rájuk várhat, és ezért uh-huh. tudtam segíteni. Most viszont már elkezdtem olyan emberekkel dolgozni, akik előrébb tartanak, mint én, bizonyos szempontokból, de értéket jelent számukra az, hogy valaki külső szemmel ránéz az üzletükre, és észreveszi azokat a hiányosságokat, gyenge oldalakat, amiket nekik fel kell fejleszteni. És nem is az a lényeg, hogy most előttem tartanak, vagy én tartok előttük, hanem inkább arról van szó, hogy nagyon magas célokat kitűző, komoly, magukkal szemben komoly elvárásokat támasztó, általában vállalkozókkal dolgozom, uh-huh. vagy pedig olyan alkalmazottakkal, akik nem is szeretnének váltani, hanem jóval magasabbra szeretnének lépni ezen a létrán. Illetve nyilván megvan még mindig az a köztes verzió, hogy valaki szeretne alkalmazottba, vállalkozóba uh-huh. válni, és ennek most nagyon kurrens a tudásom, mert hogy egy fél éves távlatban nézem azt, hogy milyen lelki gyötrelmen kell átmenni ahhoz, hogy ezt uh-huh. az egészet meg lehessen csinálni. És akkor erre egy nagyon komoly tervet építünk fel, általában fél éves tervekkel dolgozunk. Uh-huh. Mindenki egyébként ilyen nagy 4-5 éves tervekkel jön oda, de azt nem lehet napi szinten kezelni, hanem fél éves tervekben dolgozunk, kitűzünk egy reálisnak tűnő fél éves tervet, fél éves célt, és visszafejtjük, hogy milyen lépésekre van szükség, és ezeket a lépéseket feladatokká formáljuk, amik mögé én egyfajta kontrollt, elszámoltathatóságot tudok tenni, és azon a folyamaton, ahogy végigmegyünk, hogy elvégzik ezeket a feladatokat, és közelebb lépnek ez a fél éves célhoz. Közben én átadom azt a tudást, amit én gyűjtöttem, uh-huh. akár már azóta, hogy emberekkel dolgozom, akár úgy, hogy vezető voltam cégeknél.
Akkor neked is igazából a coaching mentorálás az így ilyen keveredik, vagy vegyes, mert ugye ennek a definíciója azért eléggé vagy sokszor nem teljesen egyértelműen definiálható, hogy most igazából melyik mit csinál, de akkor coach, mentor, lehet mondani, hogy ez így vegyesen, mert ugye a coach az sokszor inkább kérdésekkel terelgeti az ember, míg a mentor azért ad konkrét támpontokat, tanácsokat.
Én eredetileg inkább az ilyen coaching irányokból indultam el, de ugye a coach szó eredetileg az edzőt jelenti.
Igen.
És most már sokkal inkább azt látom magamon, hogy vezetőként, edzőként vagyok jó, és edzőként vagyok hasznos. Tehát azért mondtam azt, hogy egy üzleti személyi edző vagyok, ami végre megfogalmazza azt, hogy én mit csinálok. Mert mindig én is gondban voltam ezzel, hogy mentorálás, coaching, tanácsadás, személytanácsadás, üzleti tanácsadás.
Hogy is hívjuk, igen.
A tanácsadásnak van egy ilyen formája, hogy ezek ilyen egyszeri alkalmak mondjuk, de én legalább fél egy évig dolgozok együtt egy ügyféllel általában. Arra meg mondjuk inkább a coaching vagy a mentorálás illik. De most megtaláltam azt a kulcsszót, vagy azokat a kulcsszavakat, amiket én használni akarok, és működik.
Tök jó. Választás. Ugye a három dolog, amivel foglalkozol, ami nem kevés, hogy megoszlik azért a figyelmed. Mennyire látod ezt problémán? Erről beszéltünk ugye a külön adáson kívül, mert korábban beszéltünk, hogy tudod ezt egyrészt menedzselni, hogy tudod kezelni magadban. Nem hiányzik azt, hogy egy fő prioritás, és szintén, hogyha így kicsit visszatekerni az időkerekét, akkor ugyanúgy párhuzamosan csinálnád a dolgokat, vagy jobban fókuszálnál?
Ugye van ez az iskola, hogy csak egy dologra fókuszálni, meg van egy olyan iskola, hogy sok dolgot csinálni, én a másodikhoz tartozom, és nem gondolom azt, hogy van egy igazság, és tehát olyan azt tudom elképzelni, hogy számomra, vagy számodra, vagy valaki másnak a számára van egy igazsága, hogy ebben lehet dolgozni. Nekem ez a több dologra való fókuszálás jött be, egyszerűen azért, mert így sokkal nagyobb perspektívában tudom kiélni a tudásomat, meg a kreativitásomat, és ameddig mondjuk az egyik üzletág éppen folyamatosan, lassan fejlődő fázisban van, addig a másik éppen drasztikusan tud fejlődni, ami drasztikus változásokat hoz számomra is, újakat tanulok belőle. Sokkal jobban megismerem magam attól, hogy 3-4 projekten párhuzamosan dolgozom, sokkal jobban látom, hogy milyen tűrőképességem van, mit tudok egy hétbe belezsúfolni. De nyilván nekem is nehézséget okoz ennyi mindent egy hétbe beilleszteni, és komoly dilemmákat okoz nekem ez, de én évek óta dolgozom azon, hogy hogyan tudnám ezt az egészet beleilleszteni egy rendszerbe, és most, hogy végre már én felelek a saját időmért, ezért most arra úgy látom, hogy sikerült. Úgyhogy van egy...
Meg azért összefügg, ha nem is teljesen nagyon szorosan, de mégis azért ez a három terület azért közel van egymáshoz, illetve támogatja egyik a másikat.
Meg mindegyik belőlem fakad, és nekem ez volt a kulcspont, hogy az én arcomnak a többszínűségét is ki tudjam élni, vagy a személyiségemnek a különböző oldalait is meg tudjam élni, mert egy ügynökségi formának vannak korlátai. Egy coachingnak meg vannak a maga korlátai, és a podcastnek nyilván. És mindegyiknek meg jó, hogy ezeket lehet kombinálni, és nagyon szépen kiegészítik egymást. És hogyha találkozom egy ügyféllel, vagy egy új ismerőssel, nagyon szépen fel tudom mérni azt, hogy melyik irányba tudok vele elindulni, és közösen dolgozni. Vannak olyan coaching ügyfelek, akik oda jönnek hozzám, és végül ügynökségi ügyfelek lesznek végül. Vagy podcastet csinálunk végül nekik, vagy mindegyik egyben. Szóval az én
hat egyik a másik.
Igen, az én személyiségemet egészítik ki, és el tudom képzelni, hogy van még 4-5 másik olyan dolog, amit majd be fog ide jönni.
Ha még egy nagyon picit így a múltba visszatekintünk, akkor maga az appnak az ötlete, meg ugye miről is szól pontosan az applikáció? Ugye meditációt segíti az app?
Személyre szabott vezetettem. Meditáció.
Ugye ez hogy jött ennek az ötlete, meg hogy mi így a kapcsolatod a meditációval, a spiritualitással?
Én olyan 7 éves korom környékén végeztem el az agykontroll tanfolyamot, és utána még jó párszor. Ez volt, ami engem elindított ezen az úton. A meditáció, a relaxáció önmagában, a vizualizáció, a különböző ilyen mentális gyakorlatok, ezek mind onnan jöttek. Ugye az agykontroll az egy módszertan, de ez olyan, vagyis hogy úgy mondanám, hogy egy gyűjtő módszertan, ami rengeteg más technikát hoz össze, és ezen keresztül ismerkedtem meg általában a spiritualitással, ami nekem nagyon fontos az életemben. Azt gondolom, hogy nem lehet azon a síkon élni, csak hogy üzlet, meg marketing, meg bizniszelés, meg nem tudom, produktivitás, hanem megvan ez a mélyebb lelki oldalam, és a meditáció, meg a relaxáció az segít az én erőteljesen túl komplikált elmémnek
balanszba
kicsit
hozni.
Lenyugodni, igen. De azért küzdök vele én is, tehát nem egyszerű. És az a legnehezebb benne, hogy én magamnak is ezt olyan formában, olyan időben, olyan stílusban, olyan tartalommal tudjam megadni, ahogy nekem erre szükségem van. És a Meditable ötlete az pont ebből épült ki, hogy soha nem találtam olyan vezetett meditációt, ami pont olyan hosszú volt, pont olyan tartalma volt, pont olyan stílusban mondták fel, pont olyan gyakorlatokat végeztek benne, amikre nekem szükségem volt. Úgyhogy azt találtam ki egy pszichológus barátommal, hogy ezt mi megcsináljuk magunknak, magunk. És gyakorlatilag az a lényege, hogy különböző technikákat, különböző tartalmi elemeket, egészségtől, produktivitáson át egészen mély spirituális dolgokig egy meditáció, egy vezetett meditációba lehet össze mixelni, mintha egy playlistet építenél fel, és egyben egy meditációs élményben hallgathatod végig mindazt, amire szeretnél. Ha 5 percod van, 5 percod van, vagy ha 50 percod, akkor 50, és mindegyiket meg tudja az app csinálni. Úgyhogy szerintem ez egy jó modell, és azt gondolom, hogy erre szükség van, de rájöttem, hogy én még nem vagyok egy app marketinges, aki el tud adni egy nemzetközi piacon egy appot még, de nyilván a saját büdzsénkből, a saját tudásunkból, a saját időnkből próbáltuk ezt felépíteni, és abban az időszakban abszolút munka mellett volt ez fókuszban, tehát ezért nem lett annyira nagy durranás.
Még. És napi rutinod, hogy annak is része ez? Eleve a meditáció, illetve hogy van olyan, ami neked tényleg ilyen bevált rutin, sikerszokás, ahogy szervezed a napjaidat, ahogy ezt a sok mindent lemenedzseled egyben.
Igen. Hát most egy új módszerrel próbálkozom, ez pedig a blokkosítása az időmnek. Ugye 3 nagy területen dolgozom, és vannak még kisebb projektek, tehát például kisebb startupokban vagyok tanácsadó, és ezeket mind bele kell húzni egy hétbe vagy egy napban, és most próbálom úgy felosztani az időmet, hogy a naptár fel van építve az szerint, hogy mikor, mit, hány órában szeretnék elvégezni, és ezeket a blokkokat előre megtervezem. Úgyhogy a kedd és a csütörtök az a coachingé, a többi nap pedig alapvetően, illetve a napoknak bizonyos részei azok már előre meg vannak tervezve, hogy melyik üzletnek vannak dedikálva.
Nem borul fel a rend?
Egy picit felborul, de nagyon nagy szabadságot ad az, hogy tudom, hogy mikor, mivel kell foglalkoznom, és azt tudom mondani, hogy bejön egy e-mail, hogy ezzel viszont csak szerdán fogok foglalkozni, mert az a szerdai feladataim.
Kell is az önkontroll akkor, gondolom.
Igen. A másik meg az, hogy az ilyen pici rutinoknál azt látom, hogy én akkor tudok szokásokat építeni, hogyha minden nap csinálok valamit, és az nekem nagyon nem jött be, hogy valamit hetente 2-szer vagy 3-szor csináljak. Úgyhogy amit nagyon szeretnék, azokat ilyen mikroszokásokkal konvertálom, és akkor megcsinálom minden nap.
Például? Van neki?
Pici edzés formátumokat minden napra beteszek most már. Ezzel nagyon küzdök egyébként az ilyen sporttal, mert hogyha elmegyek egy pár hetet utazni például, akkor utána biztos, hogy hónapokra kiesem. Úgyhogy most azt látom, hogy ezzel is, vagy a háztartási dolgokkal, vagy az önfejlesztéssel, akkor tudok haladni, hogyha minden nap van. Rengeteget olvasok. Egyébként az önfejlesztésre van egy ilyen időszaki menedzselő táblám, hogy melyik időszakban, mikor, mit fogyasztok. Az utazásoknak podcast vagy audio könyv, vagyis hangos könyv, az otthoni időtöltésnek a kurzus vagy a sima könyv az önfejlesztő formája, és ezek így nagyjából be vannak tervezve. Valójában egy ilyen önfejlesztő tervvel rendelkezem most, ami nagyjából egy ilyen 3 hónapra előre megvan tervezve, persze nem vagyok ebben túl szigorú magammal, de úgy tudom most, hogy mivel nagyon sok emberrel dolgozom, ezért látom azt, hogy mik azok a hiányosságok, amiket nekem is fejlesztenem kell, és nekem kötelességem előttük haladni bizonyos dolgokban, vagy kötelességem felhúzni magam.
Igen. Könyvek terén, tök jó is, hogy mondtad, hogy így könyvek terén mi az a mondjuk top 2-3 kedvenced, ami így a önfejlesztésben neked sokat segített? Ami eszedbe jut.
Michael A. Singernek van egy könyve, most nem fog eszembe jutni a címe, azt nagyon szeretem. Arról szól, hogy egy menedzser, vagyis hogy egy egyetemista srác, aki már ilyen komolyabb üzleti környezetbe kerül, egyszer csak elhatározza, hogy meg akarja állítani a fejében lévő folyamatos hangokat, amik folyamatosan beszélnek hozzá, úgy, ahogy az én fejemben is, meg mindannyiunkéban is, és ráismer erre a hangra a fejében. és szeretné ezt megismerni, meg leállítani. És akkor elvonul egy erdőbe, egészen ilyen jógi életformát követ, ez egy önéletrajz, majd egy borzasztóan nagy céget épít fel, egymástól független és egyébként összekapcsolódó események láncolataként, azáltal, hogy azt mondja, hogy megadja magát az univerzumnak az erejének, hogy mit vár tőle az élet, és ez erre nyitott lesz. És ez egy nagyon meghatározó könyv volt az életemben. Kicsit szégyellem is, hogy nem jut most eszembe a címe, de majd a show notes-ból berakjuk.
Aláírjuk, hogy igen.
Igen. És ez nagyon nagy hatással volt rám. Most nem nagyon tudok más könyveket mondani, mert hogy alapvetően van most éppen egyfajta ilyen csalódottságom a könyvekkel, hogy azt látom, hogy nagyon sokan terjedelemre mennek az írásban, és a legnagyobb szerzők is, akik a legkomolyabb nevek ezen a piacon, kivéve nyilván a regényeket. Rengeteg önfejlesztő könyvet, meg üzleti könyvet olvastam, és azt látom, hogy mondjuk a 1-2-3 nagy gondolat van, ami miatt el kell olvasni egy könyvet. Ugye most próbálok úgy olvasni, hogy az eszenciáját megszerezzem a könyveknek, mert egyébként így felrobban az agyam, ha arra gondolok, hogy hány olyan könyv van, amit meg el kéne olvasni, és ez biztos, hogy nem fér bele egy életbe. Úgyhogy most megpróbálok arra menni, hogy rövidebb idő alatt végezzek egy könyvvel, de ilyen elég tudatosan olvasom azokat a részeket, amik engem érdekelnek, és megpróbálom elvinni azokat az egy-egy gondolatokat, amikre szükségem van. Úgyis csak annyi marad egy könyvben végül.
Hát igen, az biztos, hogy az is nehéz, hogy meg abba hagyni tudni például nekem. Én mostanában ezt kezdtem el gyakorolni, hogy ha tényleg nem tetszik, vagy nem ad újat, vagy hogy az tök oké, hogy átlapozod, és hogy főleg ilyen vázatos hatékonyságnövelő könyvekből azért ki lehet csipegetni tényleg a lényeget, de hogy nem kötelező így olvasni. Tehát az is egy nagy rádöbbenés, hogy nem kell megőrösszakolni magunkat ahhoz, hogy...
Igen.
Végigolvassuk.
A másik meg az, hogy ami nagyon fontos, hogy felhasználjuk azt, ami abban a könyvben Abszolút. Van, és hogy az baromira nem elég, hogy elmondjuk magunkról, hogy elolvastuk a 4 órás munkahetet, hanem hogy megnézed azt, hogy van benne egy tipp, és hogy azt ténylegesen be lehet építeni az életedbe.
És mi az első lépés ahhoz, hogy megcsináld?
Igen, és szerintem igazából érdemes így haladni egy ilyen fejlesztőkönyvbe, hogy szembe találkozol egy olyan tippel, ami az életedre alkalmazható, és megállsz ott a könyvben, elkezded alkalmazni, kipróbálod azt, amit tanultál tőle, majd visszatérsz a könyvhöz. Nekem az nem jött be, hogy bele zsúfolok a fejembe 60-80 tippet, amit egy könyv ad, majd utána szépen elfelejtettem úgyis az egészet.
Abszolút.
Tehát inkább én most már próbálom gyakorlatorientáltan, fókuszáltan olvasni a könyveket, nem foglalkozni a sallanggal.
Térjünk át szerintem így a podcast témakörére, mert azért is tartom nagyon izgalmas témának, egyrészt, amit beszéltünk az elején, hogy maga az interjú formátum az zseniális, hogy akár írott, akár audio, akár videó formában tényleg mennyire jó, hogy egy együttműködésen alapul, és egymást támogatjuk, én adok megjelenést, a vendég pedig hoz egy érdekes történetet, és hogy ez tök jó. Ugye maga a podcast az egy picit késve érkezett be, az egész podcast iparág, nagyon sokat késett mondjuk így a magyar piacon ilyen 2-3-4 évet a amerikai modellekhez képest. Hogy jött nektek? Miért ez? Miért a Attilával és Tomival, ugye ismerem a többieket is személyesen, akikkel együtt csináljátok a Business Boys-t, hogy indult?
Ugye mondtad Mester Tomival, igen, aki adatelemzéssel foglalkozik, és Virág Attilával, akinek van egy fejlesztő cége, meg egy pubot nyitottak meg. Velük álltunk össze egy podcastra, az a neve egy Business Boys Podcast. Ez a Tominak volt az ötlete, ő is, meg én is sok podcastet hallgattunk. Tomi ötlete volt, hogy ezt így hárman kezdjük el. Nekem így eszemben ágában nem volt, hogy valaha én saját podcastet indítsak, de most már így áldom a Tomit, hogy ezt kitaláltam.
Úgyhogy, és ismertetek egymást hárman?
Persze,
régóta, meg volt már a csapat.
Régóta ismertük egymást, igen. Eléggé különböző személyiségek vagyunk, teljesen más területeken dolgozunk, és pont ettől jó szerintem a podcastünk, hogy valójában egyrészt, hogy barátok vagyunk, tehát megvan a közös hang köztünk, nem vagyunk egymástól drasztikusan távol üzleti eredményeket illetően, és valójában olyan témákat tudunk feszegetni, ami a korosztályunknak, meg ebben a környezetben élő fiatal bizniszmeneknek szintén érdekes tud lenni. Egyébként, amikor elkezdtük, akkor én voltam a legkevésbé business boy ebből a szempontból, ugyanis abszolút alkalmazott voltam főállásban. A Meditable volt az a projektem, amivel megjelentem ebben a podcastben. Uh-huh. Majd aki végighallgatja ezt az adást, és adássorozatot, ami közel ilyen, hát szerintem most már másfél évet ölel fel, de talán inkább kettő évet is, uh-huh. az láthatja, hogy ennek a kb. Üzleti naplónak a lapjain változott át az én életem is, és szépen jöttek be az egyes projektek, egyes üzletágok, majd van is olyan adás, amikor arról beszélgetünk, hogy Adi felmondott, és akkor ez az adásnak a címe.
Hol tart most ez a piac? Tehát hogy látjátok belülről az egész podcast piac? Ugye mondtad is, hogy segítetek másnak is. Uh-huh. Ugye van is ilyen szolgáltás is, meg ugye arról is beszéltünk többször, hogy szeretnétek összehozni is a podcast közösséget. Hogy milyen itthon ez a piac, mekkora, mennyire van meg a kultúrája, mennyire hallgatjuk tényleg ezeket futás, mosogatás vagy autóvezetés közben.
Igen.
És mennyire vagyunk lemaradva mondjuk a nyugati piacokhoz képest?
Szerintem eléggé le vagyunk maradva, de nem feltétlenül technikailag vagy tartalmilag, hanem a podcastek számosságában. Uh-huh. Hát, Amerikában már az megy, hogy ilyen nagyon réspiacnak a réspiacára kell egy rés témakörrel megjelenni ahhoz, hogy valaki sikeres tudjon lenni, vagy egy nagyon komoly média háttérrel kell tudni rendelkezni uh-huh. ahhoz, hogy egy podcast elindulhasson. Itt most egyszerűen még valaki azt mondja, hogy én üzlettel vagy önfejlesztéssel foglalkozom, és könnyen megtalálhatja a közönséget. Uh-huh. Tehát ebből a szempontból szerintem jó időben van az, aki most kezd podcastelni. Két évvel ezelőtt meg még jobb idő volt erre. Uh-huh. Úgyhogy mi elég jól szerintem rá tudtunk menni erre a fiatal vállalkozói körre, mint célcsoport. Uh-huh. Ja, nyilván abból fakadóan, hogy mi magunk is azok voltunk, vagyunk. Uh-huh. De most még nagyon sok olyan téma van, ami feldolgozatlan. És elég csak körülnézni az amerikai piacon, hogy milyen podcastek vannak, abból még nagyon-nagyon sokat be lehet hozni Magyarországra. Amerikában már egy komplett médiaiparággá uh-huh. kezd válni a podcast. Milliós letöltések vannak, nagyon komoly szponzorációs együttműködések, nagyon komoly kiadók vannak már, akik saját show-kat, meg szponzorált média podcasteket, vagy márka podcasteket is hoznak létre. És én is látom azt az irányt, hogy ebbe az irányba elmenjünk, ez utóbbi irányba, tehát a saját show-kat is készíteni, meg másoknak segíteni, hogy ilyeneket hozhassanak létre, mert hogy megvan egy olyan tudásunk most, ami a vágáshoz kell, ami a tartalmi szerkesztéshez kell, a marketinghez kell. Ugye,
melyik a nehezebb szerinted, vagy melyik ezekből a legnehezebb rész, vagy leginkább időigényes nehézség?
Mindegyik máshogy nehéz. A tartalmat, jó tartalmat összerakni, ahhoz kell egy nagyon komoly érzékenység. Akár hogyha interjú alanyjal beszélgetünk, ami szerintem egyébként egy hálás műfaj, mert nem kell egy-egyben egy saját tartalmat azonnal kitalálni, de nagyon, nagyon érzékenynek kell lenni, és jó kommunikációs képességekkel kell rendelkezni. A második verzió az meg a technikai rész, a vágás, hogy milyen eszközökkel dolgozol. A vágás egyébként nálunk olyan, hogy most már jutottunk oda, hogy egy bruttó adás időtartamának a 4-5-szöröse, amíg megvágunk egy adást, mert borzasztóan precízek vagyunk, de mondjuk előtte meg 8-10-szerese volt. Tehát nagyon-nagyon...
Ez egy órás podcast vágás a 4-5 óra?
4-5 óra, mert űzéseket, pici hümmögéseket, nyögéseket, fél... Tehát olyan gondolatokat, amiket nem akarunk benne hagyni. Uh-huh. Azokat igen aktívan kiszerkesztjük az adásból, azért, hogy jó legyen a végeredmény. Ezt szerintem egyébként érdemes másoknak is megcsinálni, de tudom azt, hogy ez egy borzasztó időigényes és nagyon pepecselős munka. És akkor még itt nem áll meg, hogy csináltál egy jó podcastot, egy jó tartalom, amit nagyon szépen megvágtál, hanem egy közösséget kell verbálni mellé.
Hogy fogják ezt hallani is, igen.
És mi szerintem ezért vagyunk szerencsések, mert hogy én mondjuk marketinges háttérrel jöttem, ismerem azokat a technikákat, módszereket nagyjából, amivel el lehet juttatni emberekhez egy végterméket. Meg úgy gondolkodom, hogy valami egy hallgatónak hogyan lesz hasznos, hogyan lehet egy hallgatóhoz eljutatni. Ugyanúgy érvényesek azok a marketing szabályok, hogy meg kell határoznunk azt a célcsoportot, akinek szól egy podcast, hogy mindent arra kell szabni, és meg kell találni, hogy ki az, aki hallgatja, ő milyen érdeklődési körül, milyen környezetben fogja hallgatni, mekkora időmennyiséget, vagy tehát host tud befogadni, milyen témák iránt nyitott. Szóval ez valamilyen szempontból szerintem olyan, mint önmagában egy marketing tevékenység. vagy olyan, mint bármilyen más tartalomgyártás, amit hogyha jól akar csinálni az ember. Egyébként ebből a szempontból szerintem sokkal könnyebb, mint mondjuk videót csinálni, sokkal kisebb a beugrási küszöb, úgyhogy én nagyon tisztellek, hogy ezt te ilyen szinten tudod most már csinálni. Viszont látom, ahogy a piacon egyre több márka jelenik meg saját podcasttel, és még jóval sokkal többen fognak, és én ebben segítek majd, hogy megsegítek már most is, vagy a csapatommal segítünk, hogy ezt profin tudják elkezdeni, és ne kelljen végigmenni azon egy-másfél-két éves tanulási fázison, amit nekünk meg kellett élni.
És hol van benne a biznisz? Tehát aki nem tudja, hogy pontosan hogy működik a háttér, hogy lesz ebből pénz a nap végén?
Hát, hogyha egy márka kezdi ezt el, akkor nyit magának ezzel egy nagyon jó marketing csatornát, mint hogyha ügyesen csinál meg, és nem csak a saját márka üzeneteit puffogtatja, akkor egy elég jó márkaépítő, image-építő csatorna tud lenni, amihez teljesen más szinten tud a közönség kapcsolódni. Ha van egy terméked, és a köré tudsz egy milliót felvázolni, felrajzolni, ami egy érdekes tartalommal tölthető fel, akkor a közönség az teljesen más szinten fog hozzá kapcsolódni, ami meg a márkát mélyíti el az
ember. Bár ez is mindenre igaz amúgy alapvetően, hogy ha értéket adsz azért, akkor jóval tartósabb lesz, mint ha csak pusolod a ajánlatodat.
Igen, ez is csak egy marketing csatorna végeredményben. Hogyha meg mondjuk egy önálló személy, vagy egy csapat kezdi ezt el.
Egy coach, egy cég, igen, ahogy te is voltál, egy cég, egy vállalkozás.
Akkor jönnek olyanok, hogy szponzoráltatni lehet adásokat, szponzorált tartalmat lehet megjelentetni egy adásban, olyan stratégiai együttműködéseket lehet kötni más cégekkel, amik mondjuk barter szempontból érvényesek, és ilyen szempontból monetizálhatóak, eseményeket lehet szervezni, meg olyan mellék bizniszeket lehet felépíteni egy közönségnek a segítségével, mint ahogy én is tettem a coachinggal. Tehát valójában lehetséges, hogy ilyen esetben nem direkt szponzoráció, direkt monetizáció lesz, hanem indirekt módon fog ez működni.
De ez is annyira érdekes, hogy én visszagondoltam így mostanában, most már közel 2,5 év telt el, bő 2,5 év telt el az első videó publish gomb megnyomása óta, egy körülbelül 250 körüli videó, készült el, hogy valójában közvetetten szerintem a dolgaimnak a 90%-át ennek köszönhetem, hogy elkezdtem videózni. Az új kapcsolatok, az interjú alanyomnak a több mint a felét nem ismertem, hanem igazából ennek vagy közvetettem, vagy mint vendégként ugye ezen keresztül ismertem meg őket, és hogy üzletet is ez hozott, az, hogy a csapatépítésben nagyon sokat segített, hogy a leendő kollégák ugye látták azt, hogy milyen értékek mentén gondolkozok, és tudták már előre, hogy kb. Mihez csatlakoznak. Igen. És hogy sokkal könnyebb volt így embereket találni és kollégákat találni.
Biztos vagyok, tehát ezt a saját bőrömön is látom, de azt is látni kell, hogy ez iszonyatos munkával is jár. Tehát te is nagyon sokat dolgoztam, én is nagyon sokat dolgoztam. És egyébként, amikor elkezdtük, akkor eszünk ágában nem volt ezt semmilyen szempontból se direkt, se indirekt módon monetizálni. Nem gondoltunk arra, hogy majd milyen kapcsolatokat építhetünk, milyen image-et fogunk tudni emiatt kialakítani, kikhez jutunk el. Egyszerűen csak belekezdtünk, mint egy esettanulmány akartuk építeni ezt a podcastet. Értéket adni, élményt adni annak, aki hallgatja, és sokkal nagyobbra nőtt ez. Úgyhogy most egyébként ilyen havi 10 000 lejátszást csinál a Business Boys, minden negyed évben mondjuk egy 20-25%-ot nő a hallgatószámunk, sose gondoltuk volna, hogy ezt meg lehet csinálni, de egyébként, hogyha meg mellé teszed, a mai YouTube sztárok ennek a 10-szeresét csinálják meg nevetve. Tehát valójában ez még nem olyan erős terület.
Hát oké, meg ugye üzleti, azért az üzleti téma mindig picivel szárazabb, picivel kevesebb embert érdekel, mint a hétköznapi populáris témák, tehát ez szerintem tök normális, hogy de nektek nem is, meg nekünk, nektek nem is kell milliós tábor, hanem sokkal fontosabb a minősége annak a hallgatóságnak, néző közönségnek.
Igen. Meg ugye, ami nagyon fontos a podcastnél, hogy egy olyan idősávban tudod elérni a hallgatót, amikor nem tudod elérni más csatornát.
Meg az kieső idő neki.
Igen. Mert buszon vagy vezetés közben, sétálás közben nagyon-nagyon kevesen néznek videót.
Nagyon kevesen... Neki megy az oszlopnak.
Persze.
Tartja a kezében.
Nagyon kevesen hallgatnak rádiót ebben a korosztályban, vagy ebben a környezetben. Ugye ez gyakorlatilag a podcast olyan, mint egy rádióadás, csak akkor is azt hallgatod, amit szeretnél. Viszont gyakorlatilag ugyanazt az élményt adja, és azért szerintem van létjogosultsága annak, hogy ez előbb-utóbb egy nagyon komoly versenytárs legyen a rádiónak.
Sőt, az lehet, hogy már is. Az még nagyon érdekes, hogy ugye korábbi beszélgetésekben is feljött, hogy hogy tényleg mindenkinek meg kell találni a saját maga számára megfelelő platformot, legyen az audio, videó, vagy ha valaki tényleg nem mer videót csinálni, vagy fél tőle, vagy nehezen teszi meg az első lépést, akkor ez egy tök jó ilyen fél lépés, mert mégis azért elindul egy kommunikáció, de még nem kell talán tényleg annyi technikai tudás, de hogy érdemes kommunikálni kifelé, azért az biztos, mert ennyi hozadéka van, úgyhogy...
Igen, de én nagyon sokan
érdemes mindenkinek.
Nagyon sok olyan emberre találkozom, aki azért kezd például podcastelni, hogy javítsa saját kommunikációs képességeit, és ebből a szempontból ez egy nagyon jó előszobája a videókészítésnek, meg jóval kisebb a beugrási küszöbb a költségek tekintetében. Ugye nem kell a szemnek tartalmat adni egy podcast során, ami egy nagyon komoly kihívás manapság, amikor végtelen mennyiségű videó küzd a figyelmünkért, és csak a fület kell lekötni, és ez sokkal egyszerűbb témakör ebből a szempontból, viszont így meg felértékelődik annak a kimondott szónak a szerepe, amit elmondunk, és nem lehet szép képekkel elkendőzni a tartalmat.
Volt valami nagyon extrém sztori az a podcastek során, vagy ami eszedbe jut így, vagy legizgalmasabb, legextrémebb?
Nekem...
Vagy olyan rész, ami valamiért neked ilyen kiemelkedő volt?
Nekem volt egy olyan, tehát többet is tudok mondani, volt olyan, hogy Balin egyszerűen a fülhallgatómnak a segítségével felvettem egy adást arról, hogy milyen élmény volt utazgatni, és utána megkaptam a megkereséseket, hogy segítsek nekik, hogy mit kell megnézni Balin, és hogy hol menjenek, és tök örültek neki, meg annak, hogy csináltunk ilyeneket. Vagy a közösség találkozók, amiket ennek kapcsán hoztunk létre, és személyesen ismerkedtünk meg emberekkel. De összességében szerintem, tehát olyan nagy sztorik nincsenek, hanem mindegyik felvétel egy óriási élmény. Uh-huh. Most a legutolsó podcast adásnál a Tomi kitalálta, hogy akárszor kimondjuk az egyébként szót, akkor benyomja az Inception című filmből egy ilyen nagyon komoly, ilyen mély hangot, és az első fél órát végig röhögtünk, hogy állandóan ezt a szót használjuk. Uh-huh. A feleségem vágja a podcast adást, és keményen megküzdött azzal, hogy ezt a sok nevetést ki tudja vágni belőle, úgyhogy az is a kulcsának szerintem, hogy ilyen...
Ez egy jó tükör azért, az biztos, ha visszanézi, vagy hallgatja magát az ember azért abból.
Persze.
Rengeteget lehet fejlődni.
Az Attila nem is tudja meghallgatni a saját beszédét, mert nem szereti. Én meg nagyon megszerettem ezáltal a saját hangomat, ami egy komoly ilyen belső átalakulás, hogy most már szeretem hallani magamat.
Tök jó. És hogyan tovább? Mik a tervek így 2020-ra?
Coaching tekintetében szeretném azt megcsinálni, hogy szinte kifejezetten csak olyan ügyfelekkel dolgozzak, amiket az elején elmeséltem. Uh-huh. Tehát nagyon magas célokért küzdő, nagyon komoly eredményeket elváró és ebben nagyon kemény munkát beletevő ügyfelekkel. Úgyhogy egyébként ezt neked is meséltem már korábban, hogy amint elkezdtem erre ráállni és ebben megértem, megjelentek azok az ügyfelek, akik erre szintén nyitottak. Úgyhogy ez egy nagyon szép ilyen történet volt, és ezt építem tovább. Szeretnék egyébként majd egy kis csapatot építeni az üzleti coaching mögé, mert komoly elemzéseket csinálunk már az ügyfeleknek, az eredményeiket nagyon analitikusan nézzük át, nagyon sok táblázattal dolgozunk, és ez sok munkával jár, tehát valójában egy csapatot szeretnék majd erre is felhúzni. Az ügynökség is szépen növekszik, egyre több megbízásunk van elég komoly ügyfelekkel, úgyhogy ott is a növekedést kell koordinálni, úgyhogy hogy meglegyenek a megfelelő szerepek kiosztva. A podcastnél pedig hát ott végtelen sok lehetőség van, tényleg egy kiadót szeretnék létrehozni, saját tartalmakat, és másoknak menedzsel tartalmakat is létrehoz, de az egészet megnézed, akkor minden arról szól, hogy most már vannak olyan beállt pillérek az életemben, amire így lehet támaszkodni, és most már csak a csavargatás meg a fejlesztés van, és azért nagyon örülök, hogy most nem arról szól minden, mint régen szólt, hogy na most mit kéne még kitalálni, hogy előre léphessek, meg honnan lesz még több bevételünk, vagy hogyan lesz kitöltve az időm. Most már minden
nem
rendben van.
Most már.
Most ezt már csak növelni kell, és nevelgetni, és egyre több emberrel fogunk együtt dolgozni rövid távon.
Na hát ez szuper. Van-e bármi, amit nem érintettünk, de fontosnak tartasz?
Szerintem az volt ebben az üzenet, és fontos, hogy az alkalmazottból vállalkozóval válást nézzük, akkor rengeteg olyan dilemma volt nekem is, meg mindenkinek, ami egy óriási ilyen önátverés tud lenni, és valójában nem indokoltak azok a félelmek sok esetben. De szerintem hasznos dolog az, hogyha munka mellett kipróbálja az ember magát, akár tanácsadóként, akár valamilyen kis csapatban, projekteken, és ezen keresztül hosszan, kényelmesen dolgozik, gyűjtögeti a pénzét, tapasztalatot szerez, ügyfeleket szerez, és onnan nagyon szépen ki lehet lépni.
Meg nem való mindenkinek, azért azt tegyük hozzá, hogy ez jó arra, hogy rájöjjél, hogy egyáltalán tudod-e menedzselni magad.
Igen.
Kezelni a kockázatokat, inkább biztonságra törekvő, vagy inkább kockázatvállaló az ember, azért az
de ezt nem, fontos. Ezt nagyon nehéz előre látni, hogy te kockázatvállaló vagy, biztonságra törekvő vagy. És ezt most van egy elképzelésed róla, de hogyha alkalmazottként ülsz valahol, akkor teljesen más arcodat mutatod saját magadnak is. És erre egy óriási tükör ez az alkalmazottból vállalkozóvá válás, hogy illetve ennek a folyamata, nagyon szépen megismered önmagad, és most már én is kezdem nagyjából látni, hogy ki vagyok.
Hát igen, meg még mindig a legrosszabb eset az, hogy visszaülsz. Tehát, hogy még a legrosszabb sem annyira rossz, mert azért eléggé pörög a munkaerőpiac és keresleti oldalon vagyunk most, tehát, hogy a legrosszabb az, hogy fél év múlva visszaülsz, hogyha nem
érteszed,
tehát, hogy így, ja. Nem neked, úgy általánosságban. Szerintem egyikünk se tervez visszaülni, úgyhogy.
Nem. Jobb ez így sokkal.
Nagyon szépen köszönöm a hasznos gondolatokat, és további sok sikert.
Köszönöm, Zoli.
Vállalkozói létben. Nagyon jó volt nektek, pedig köszönjük szépen a figyelmet, és folytatjuk a sorozatot izgalmas történetekkel, érdekes, inspiráló sztorikkal. Sziasztok.
Szevasztok.